Ez a vernisszázs ebben az adásban a művész, a kurátor és a gyűjtő szempontjából vizsgáljuk a műtárgypiacot. Azt tudtátok, hogy évente 60 millió műtárgy keletkezik, amiből csupán 3 millió kerül a vérkeringésbe, és aztán ennek csak a töredéke lesz eladva. Nagyon sok végül a művész, jobb esetben a művész falán végzi. Rosszabb esetben meg valamilyen, nem tudom, műtárgytemetőben. De erről is fogunk beszélgetni. A mai vendégeink Boda Anikó festőművész.
Szervusz, Anikó. Szeretettel köszöntök mindenkit.
Péter műgyűjtő, a B. Braun Magyarország vezérigazgatója.
Köszöntök mindenkit.
És itt van velünk Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa. Szervusz,
Szervusz, Péter. Sziasztok, köszöntök mindenkit.
Három szempontot fogunk vizsgálni, de első körben nagyon szeretném, hogyha mindenki elmondaná a saját aspektusait, a saját motivációit a műtárgyakkal, a témaválasztással kapcsolatban. Kezdjük Anikóval, festőművész vagy, egészen máshonnan jöttél, 30-as éveid elején váltottál, méghozzá nőgyógyászatról.
Igen, ez így van. Elértem Krisztus korát, és úgy döntöttem, hogy most nekem is itt az ideje, hogy kitaláljam, hogy mit szeretnék az életben. És váltottam, hála Istennek.
Anikó, veled majd nagyon szeretnék beszélni a témaválasztásról, hiszen az is az egyik mai témánk, hogy hogyan befolyásolja a témaválasztás egy műtárgy értékét, egy festőművész, hogyan befolyásolható a kurátor által, és aztán a kurátor az hogyan megy a témával. Antalfi Péterrel szintén szeretném majd felgöngyöríteni ugyanezt a témát, hogy egy-egy kiállítás megszerkesztésekor a téma az mennyire lokalizálható, mennyire kezelendő az aktuális éra szerint, és Horn Péterrel pedig a műgyűjtő szempontjából. Szóval menjünk akkor most onnan, hogy a művészt mennyire befolyásolja a téma megjelölése, és ugye ebbe az is beletartozik, hogy egy művész az alkalmaz-e öncenzúrát adott esetben, amikor a témaválasztásra kerül sor. Tehát azon gondolkozol-e, hogy ez most egy kiállítási anyagban jól fog kinézni, vagy azon, ami éppen megszületik a fejedben?
Leginkább az az érzésem, hogy nem nagyon van arra befolyásom, hogy mi az, ami érdekel. Ez teljesen intuitív, azt, hogy miből lesz kép. Leginkább egy ilyen emberi antennához szoktam magamat hasonlítani, úgy is működök, hogy állandóan olvasok, nézek, figyelek, elraktározok egy rakás információt, vizuális jeleket, mindent, amit látok magam körül, hallok, legyen az akár politikai esemény, vallási jelenség, filozófia, pszichológia, bármi, akár egy érdekes ember, egy helyzet, egy sztori, egy mese, tehát bármi, ami egyszerűen bárkit körülvesz az élete során, de hogy ezekből hogy születnek meg a képek, arra nekem tudatosan nincs befolyásom, mert azt festem, ami izgat, ami érdekel, de azt nem tudom befolyásolni, hogy mi az, ami érdekel, mi érdekeljen engem, meg mi izgasson engem, tehát igazából a szabad akaratba ebből a szempontból nem hiszek, tehát nem megyek el az átbázerre azért, hogy feltérképezzem, hogy mi a trendi, és mi a menő, mert ismerek olyan művészeket, akik azért járnak az átbázerre, hogy megtekintsék, hogy éppen mi az, ami most legkurrensebb, de ezt nem, erre nem lennék képes. Én úgy érzem, hogy az autenticitásnak ez annyira feltétele, hogy teljesen átjön a műveken az, hogy az alkotó az mennyire adja bele szívét, lelkét. A megvalósítás is maga ezerrel könnyebb, hogyha egyszerűen úgy kelek föl reggel, úgy megyek be a műterembe, hogy annyira izgulok, hogy mi lesz már a képemben, mi fog történni, mert annyira érdekel, ez engem is érdekel, mert én se tudom, azt a festményt soha az életben nem látta senki előttem, én se láttam, tehát most csinálom, és annyira izgalmas, és ez csak úgy tud izgalmas lenni, hogyha teljesen 100%-osan belőlem jön, semmiféle trend által nem befolyásolva.
A kurátorhoz fordulok, Antalf Péterhez. A kurátor minek örül leginkább, hogyha egy művész a trendek szerint dolgozik, és most Anikó, csukd be a füled, vagy hogyha ennyire intuitívan a saját ötlete után megy, milyen műveket jobb válogatni?
Ehhez tartozik egy kis magyarázat, meg kitérő. Tehát én több kortárs művészeti kiállításnak voltam kurátora, még többnek voltam ilyen felkért megnyitója, vagy éppen zárója. Tehát nagyon sokakkal tudok együtt dolgozni, és mondjuk, hogy van egy rálátása az embernek. Ez a függetlenség ez azért jó, mert nem csak egyfajta ízlést lát. Ami érdekes, hogy ez teljesen máshogy működik a kortárs művészet, mint mondjuk a régi. A régének már csak a kora miatt, most mindegy, hogy 20. század közepéről van szó, vagy reneszánszról, egyrészt az idő miatt, meg aztán a művészet történeti történet, amely kánon földolgozta, van egyfajta mondjuk, hogy csak az idő miatti értéke, ezért, hogyha egy 3-400 évvel ezelőtti művészről tartunk, vagy egy korszakról kiállítás, teljesen más a vonzereje. Kevésbé kell mondjuk úgy megmagyarázni, hogy miért. Van, amikor meg kell itt is természetesen. A kortárs művészetnél teljesen más a feladat. Az a feladat egyrészt, hogy az a nagy közönség, aki mondjuk úgy gondolja, hogy ő nem érti, neki idegen világ a kortárs művészet, az bejön és ott maradjon, hogy ez jó, ez érdekes, ez szép, ez gondolatébresztő, tehát gyakorlatilag ezt a küszöbb frászt kell elhárítani, és ezért itt a kurátornak a feladata teljesen más, mint amikor mondjuk egy régészeti vagy régi művészeti kiállítás van, mert ott gyakorlatilag tudományos háttérmunka, egy koncepció kialakítása kell, és több hónap, vagy néha több év, mire elkészül. Erre jó példa, én még egyetemista voltam, amikor a Zsigmond király kiállítás nyitott 2006-ban a Szépművészetiben, azt a szakmat majdnem 10 évig készítette elő. De ezt el lehet mondani a Szépművészeti legnagyobb kiállításairól, hogy elképesztő mennyiségű a Bosch kiállítás mögött is olyan mennyiségű háttérmunka, feltáró munka szükséges, hogy ez igazán jól megszólaljon. Ezt a közösség nem is tudja, hogy milyen gyakorlatilag izgalmas ez. Ami viszont a kortárs művészetnél fontos, hogy gyakorlatilag az emberek a gyűjtőktől és más művészektől kezdve gyakorlatilag a széles közönségig ez egy érthető, izgalmas valaki, hogy úgy menjen haza, hogy nem is tudod, mit láttam. Tehát gyakorlatilag ez az egyik, a másik itt pedig a kurátor szerepe egy kicsit kisebb, mert ugye ott van az élő művész, egy művészek, a gyűjteményes kiállítás, és mivel írtam is kortársművészekről, ezért ezt minden történész kollégámnak kívánom, hogy egyszer dumáljon vissza a vizsgált alany. Tehát ezt egy ókor történész ezt nem éli át, hogy Cézár visszadumál, hogy de nem úgy volt az, ahogy te azt elképzeled. Nekem meg volt ez a szerencsés élményem. Tehát a mostani kurátorságban az a fontos, hogy izgalmasnak lássa a kortárs művészetet. És ami nagyon fontos, bemutatni, hogy nem egyféle. Tehát a kortárs művészettel kapcsolatban a közönségben vannak klisék. Ezek jönnek a filmekből, médiából, rajzfilmekből, hogy egy fröcskölés az úristen, az már elképesztő kortárs művészet, és a falra, és a sajtó is ebben felelős, mert falra szikszalagott banánt eladják, nem tudom mennyiért, akkor azt hiszik az emberek, hogy a kortárs művészetnek nincs értelme. Most a kortárs művészet többsége nem ilyen. A többsége azok professzionálisan képzett, tehetséges, komoly előtanulmányokat folytató művészek, és elképesztő mennyiségű energia, látásmód, gondolkodás van benne. Tehát a kortárs művészet kicsit olyan, mint a modern tudomány, a folyamatos újdonságkeresésről van szó. És egy kortárs művészeti kiállításon nem csak azt kell átadni, hogy elképesztő a technikája, újszerű anyagokat használ, hanem az egész látásmódtól érzékenységig, akár társadalmi problémát, akár vizuális problémát tár föl, az egész egy izgalmas, friss valami, ami egy kicsit előttünk jár. Mi egy kicsit spét reakciósok vagyunk abban, hogy mi az, ami trendi. A kortárs művész az mindig érzékenyebb a világra, mindig előttünk jár. Meg lehet nézni, azt szoktam mondani, hogy a modern reklám, grafika, amit most trendinek érzünk, hogy néz ki most egy logó, hogy néz ki egy mappa, hogy néz ki egy plakát. Minden, ami minket körbevesz, tehát ez az alkalmazott vizuális kultúra, az körülbelül ezekkel a színes panelekkel és fehérekkel, ezek mondjuk olyan 70-es, 80-as évek absztrakt festészetének a szabályai, tehát azért jó kortárs művészettel foglalkozni, mert akkor megtudjuk, mi lesz a jövőben a trendi. Erre a festők előttünk járnak.
Nagyon örülök, hogy behoztad a vizuális kultúrát. Még ugyanide egy nagyon röviden kérlek válaszolj. A vizuális dráma a 70-es, 80-as években, vagy a 2020-as években, mondjuk úgy, hogy az információs forradalom után volt jobban tetten érhető?
Teljesen más korszakról szól, nem csak az időről. Tehát nem csak arról van szó, hogy előttünk két generációval kitalálnak valamit, és az lassan esik le, úgymond. De ez egy természetes dolog, ez így volt más történelmi korszakokban is. Viszont, hogy mi a 80-as években, a 78-as években, és mi van most, ott egyszerűen a politikai környezet más. Tehát amikor van egy nyugattól elzárkozott diktatúra, és ezt a művészettörténészek egyre inkább mondják, és ez egyre széles körben elterjed, a magyar festészet akármennyire volt jó, egy kicsit el volt zárva a nyugati trendektől, ezért amit 70-as, 80-as években kitalálnak, lehet, hogy nyugaton kitalálták már a 60-as években, ez nem von le a mi festőink értékeiből. Kevesen tudják gyakorlatilag azokat a újító hullámokat nem csak hogy meglovagolni, akár le is lépni, mint ma, amikor egy sokkal jobban összekötött világ vagyunk. Tehát én egy perc alatt rá tudok keresni, mit állítanak, nem csak az Art Basel, de Rio de Janeiro-ban vagy Hawaii-on is. Az egy teljesen más információs forradalom, és ez az művészeti együttműködéseknek is jót tesz, mert rengeteg olyan gyűjteményes kiállítás van, ahol több országból több kontinensre állíthatnak ki. Tehát ez a kinyílt világ a művészeti újítások gyorsaságának is jót tesz.
Kicsit nézzük meg gyűjtő szemszögét. Horn Péter, Horn Collection tulajdonosa. Azt kell mondani, ránézünk erre a kollekcióra, ha csak az Instagramra megyünk föl, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon tág nagyító az, amit te használsz. Menjünk vissza akkor két lépést még, jó? Tehát mi az, ami téged motivált? Hogyan indult a Horn kollekció maga? Mert szerintem sokaknál ez sem világos. Mi volt az első kép, ami bekerült ebbe a gyűjteménybe?
Gyakorlatilag az első képek nincsenek meg. Tehát igazából én azt gondolom, hogy...
Van köré valami jó sztori? Ellopták, elhagytad, nem tudom.
Azokat eladtam, tehát igazából jó sztori volt, mert végül is a többségét sikerült jól eladni, de alapvetően szerintem nagyon sok gyűjtőnél indul a történet úgy ezzel a felhalmozással. Tehát, hogy elmegy, vásárol képeket, és nincs igazán mögötte egy koncepció, jön egy zsigeri érzés, ez tetszik, ezt szeretném a falamra, és gyakorlatilag ezek kikerülnek. Én abból a szempontból szerencsés voltam, hogy nálam ez egy viszonylag rövid időszak volt, és viszonylag hamar rátaláltam arra az irányra, ami foglalkoztat. Egész egyszerűen az első vételeim ezek klasszikus képek voltak, aukciókon vásároltam, ez a 2000-es éveknek az eleje, és a motivációm az volt, hogy szerettem volna képeket a falra, akkor voltam túl egy házépítésen, üresek voltak a falak, és kerüljön valami föl. És akkor így elindultam, elmentem aukciókra, elkezdtem ezt a világot egy kicsit megismerni, vettem pár képet, kikerültek a falra, és ahogy jobban megismertem ezt a világot, hogy nagyon beleszerettem, elkezdtem rengeteget olvasni, tanulmányozni, és akkor úgy éreztem, hogy ez valami izgalmas világ, és azt is hamar felismertem, hogy én viszont klasszikus képekből már, tehát ebből a ripőrónaikból, munkácsikból nem fogok nagy gyűjteményt építeni, és akkor kezdtem így elindulni a kortárs irányába, és igazából itt jött egy éles váltás, és körülbelül egy év után abszolút átálltam abba az irányba, hogy kortárs képek.
Kicsit visszaugrok 40 évet, ugyanis kint a váróban körülbelül 40 évvel voltál fiatalabb, amikor arról beszéltél, hogy milyen örömöt okoz az, amikor egy új képet meg lehet szerezni. Tehát gyűjtőként van egy ilyen nagyon erős gyermeki vonzás, vagy vonzalom a képek felé, de ez nálad tehát ez nem öregszik? Tehát most nem tudom, elmész most egy aukcióra, ugyanazt érzed, mint 20 évvel ezelőtt?
Nem, tehát egy aukción nem érzem ezt semmiképp sem. Hogyha van egy művész, akit szeretek, és tőle mondjuk egy képet látok, és ennek a megszerzési folyamata, ez abszolút izgalommal tölt el. Azt nem mondanám, és ez valószínűleg túlzás lenne azt mondani, hogy ez az izgalom minden alkalommal ugyanolyan, és azért biztos, hogy az első alkalmak azok izgalmasabbak voltak, de a mai napig ez a vadászat, ez a kincsvadászat, ez a kincskeresés, ez a kutatás, ez abszolút benne van a történetben, és amikor azon gondolkodom, hogy mik azok a belső motivációk, amik egy gyűjtőhöz kapcsolódnak, akkor nálam ez egy hangsúlyos elem, ez a kincskeresés. Mindig is gyűjtöttem valamit, emlékszem, hogy fénydetektorral kerestem kincseket a földbe, tehát valószínűleg ez így bennem van.
Te itt voltál az a pasas, aki a múltkor láttam egy ilyet a Balatonnál, tudod, ősszel, amikor vége a szezonnak, és akkor ott detektorral keresgélik a gyűrűket.
Hát az már nem én voltam, egy kicsit időben vissza kéne menni, de egyébként a folyamat hasonló.
Péter, Antalfi Péter, te történész vagy alapvetően. Igen. A kortárshoz mégis elkezdtél vonzódni.
Ez nem volt egy ilyen eleve rendelt út. Szerintem nincsenek ilyen eleve rendelt pályák. Tehát én gyakorlatilag az egyetemen abszolút a régi dolgokat szerettem, és a kortársal a 20-as éveimbe ki lehetett üldözni a világból, tehát ezzel engem hagyjanak békén. Ókori vagy a reneszánsz művészet az, ami számon tartható és érdekes, és ott van mögött egy olyan bonyolult, komplex kultúra, vagy teljes civilizáció, ami miatt az önmagában egy rendkívül érdekes és komplex jelenség. Európából, meg a modernból nem is értjük. És a kortársművészet az később, nem tudom, ahhoz néha meg kell érni. Van, aki egyből ráérez, tehát gyakorlatilag vannak már olyan jó szemléletű, jó dolgokra ráérzik kortárs művészeink, akik épp gyakorlatilag éppen, hogy felnőttek. Tehát ez a 18-21 néhány évesek, tehát elképesztően jók vannak most is a fiatalok között. Nekem ez egy lassabb dolog volt, hogy ráérjek. Nagyon sokat segített, hogy egyetem mellett én 5 évig a Szépművészeti Múzeumban dolgoztam, az elege egy jó értelemben fertőző közeg. Tehát az mind a mai napig úgy gondolok rá vissza. És utána, egy kis kihagyás után kezdődött ebbe a világba való bevonódás, kiállítás megnyitókkal, tárlatvezetésekkel, hogyha az ember ezt máshogy látja, mint mondjuk kizárólag nem csak esztétikai szempontból látja, és nem csak egy kiállítás megnyitó mondjuk esztétikáról beszél, hanem látja a kortárs művészetnek mondjuk, hogy a történelmi, kultúrtörténetmi jelenségekbe ágyazható értékét, akkor máshogy tudja szerintem érdekessé is tenni, és azt teszem észre a közönségben is, hogy sokkal érdekesebb, mintha csak arról beszélnék, hogy vizuálisan mennyire ilyen posztexisztencialista, vagy bármilyen ilyen egyéb műszakszót rá tudnék aggasztani. Emellett sokkal érdekesebb gyakorlatilag, hogy hogyan néz ki, hogy a kortárs művészet az mindig létezett, mindig akit réginek tartunk, az egy kortárs művész volt van. Egyébként. És nagyon érdekes, hogyha az egészet mondjuk úgy egy történettudományi szempontból nézzük, mint jelenséget, akkor mondjuk, hogy más a merítése az egésznek, és máshova rakom a hangsúlyokat. És ez innentől kezdve egy rendkívül ugyanolyan izgalmas dolog, mint feltárni valamit, hogy folyamatosan hogyan tudom a legújabb dolgokat mindig, gyakorlatilag az elmúlt 5000 évhez viszonyítva elhelyezni, mindig valami újat látunk, tehát elképesztően meglepő közeg.
Érdekes ez, mert közben eszembe jut, hogy történészként akkor lehet, hogy előre szaladsz egy 40-50 évet, és történészként nézel vissza a jelenre.
Időgépen meg nincs. Tehát az, hogy hogyan fognak visszanézni majd miránk erre a korra, azt nem lehet megmondani.
Nem lehet szempont egy történész esetében ez? Aki kurátor is?
Nem fogom tudni. Tehát józan történészként, hogy is ezt szerintem a nálam sokkal jobb, rengeteg jó történész az országban, mindenki azt mondaná, hogy nem fogunk tudni jósolni, és a történelem nem arra példa, hogy mindig minden megismétlődik, hanem mindig minden máshogy történik, csak nagyon messziről nézve, tehát nagyon lebutítva lehet a történelmet ilyen modellekre építeni, a történelmenél sokkal bonyolultabb.
Anikó, festőművészként az előbb megbeszéltük a témaválasztás lehetőségeit, motivációit, viszont a műgyűjtő felé te kommunikálsz-e a témaválasztásoddal? Azt tudjuk, hogy a trendeket azokat nem követed, tehát nem azért mész el, hogy megnézni egy kiállítást, ezt az előbb elmondtad, hogy lásd a trendeket, de amikor festesz egy képet, szempont lehet-e az, hogy egy gyűjtő hogyan fogja majd ezt később, akár 10-20 év múlva értékesíteni, vagy akár most?
Nem. Hát az kit érdekel? Az az ő baja. Tehát az nem a művésznek a dolga, hogy a másodlagos piac az működjön. Egyébként pedig annyi tényező határozza meg a másodlagos piacot, amire a művésznek legcsekélyebb ráhatása sincsen. Tehát a politikai környezettől kezdve a divatirányzatokon át az aktuális gazdasági körülményekig. Tehát ez szerintem nincs az a művész, aki erre jóslatokat tudna tenni, bármilyen zseniális is.
Nekem egy művésztől csak is ez a hiteles válasz, és egyébként ez is az okos válasz, mert önmagában nagyon sok kutatás van arról, és ebben a szempontból értem Barabási Albert Lászlót érdemes megemlíteni, meg Magnus Rest, akik ugye próbálták a műtárgypiacnak az összefüggéseit adat alapon megközelíteni, és ennek a markáns megállapítása az, hogy egy műtárgy értékét nem a műtárgy határozza meg, hanem a művészt körülvevő network. Tehát igazából az, hogy milyen galéria képviseli, és ugye ők használják ezt a Hollylandet, ami ugye New Yorkban van, és alapvetően a MoMA, a Guggenheim, és alapvetően négy nagy galéria, a Gagosian, a Pace, a Hauswirth és a David Zwirner galéria, és akik ezekben a galériákban szerepelnek, és ezek a múzeumok állítanak ki, jó esélyük lesznek ezek a millió dollár fölötti művészek, és igazából ezek azok, amiről hallunk, hogy micsoda óriási befektetés, és micsoda jó üzlet a műtárgykereskedelem. Tehát önmagában azt gondolom, ha egy művész azon kezd gondolkodni, hogy én olyat vessek, ami eladható, az egy teljes zsákutca, és nem is ez az útja a sikernek.
Pedig egyébként milyen jó úgy felébredni, nem? Hogy egy aukción, vagy egy vásáron elment egy képed, adott esetben áron felül.
Nekem arra jó felébredni, hogy egy szakmai szervezet azt mondja, hogy én vagyok a legjobb.
Hát legyen így akkor. Hát, tudjátok mi a szitu? Ránéztem az órára, és repül az idő. Azt hittem, hogy 10 percnél járunk, ezzel szemben 20. Tartsunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Boda Anikó festőművésszel, Horn Péter műgyűjtővel és Antalfi Péter történésszel a vernisszást. Itt a szabadesésben maradni ér.